Ugye azt mondja az ige, hogy emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, és én azt hiszem, hogy amikor egy új év kezdetéhez érkezünk, és Isten megengedi, hogy egy új évet kezdjünk, akkor az egész útról kell megemlékezni, és nem csak a mögöttünk levő esztendőről, hanem valóban itt azért az elmúlt években több olyan esemény is volt, ami az egyházi gyülekezeti életünket megnehezítette, és komoly nyomokat hagyott a gyülekezeti életünkben is. Ugyanakkor persze azt lehet mondani, hogy ezek nehézségek voltak és terhek voltak. Hiszem, hogy ezek sem voltak véletlenek, mert Istennek mindennel terve van, és semmit sem tesz véletlenül és fölöslegesen. És ha az egész útról kell megemlékeznünk, már pedig igen, akkor emlékezzünk meg arról is, hogy mennyi ajándékot kaptunk az elmúlt évben is, és mennyi gazdagsággal ajándékozott meg Isten bennünket. Én azt hiszem, hogy ha számba kellene venni, hogy mi az, vagy mik azok az ajándékok, amiket Isten adott, akkor az első és a legfontosabb az az, hogy a gyülekezeteink azok élnek, a gyülekezeteinkben hirdettetik az Isten igéje. És ez a legfontosabb. Az evangélium az örömhír hirdetésénél nincs fontosabb. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy ettől vannak fontosabb dolgok, és látványosabb dolgok, amik meghatározzák az egyházi életünket, de megítélésem szerint nincs ennél fontosabb, mint sem, hogy az Isten igéje hirdetessen, és az evangélium hirdetessen, és emberi életek gyógyuljanak, erősödjenek, és tovább vigye Isten őket, mármint az életeket.
Még azokon a helyeken is, ahol emberi számítás szerint nem kellene már, hogy gyülekezet működjön?
Pontosan így van, hogy utána fogunk menni az egyekért és az egyekhez, és a legkisebb gyülekezeteket sem hagyjuk magukra, és a legkisebb közösségeket sem fogjuk magukra hagyni. És ezt továbbra is vallom. Lehet, hogy meg kell találnunk a módját és az útját annak, hogy hogyan tudjuk szervezni ezeket az istentiszteleti alkalmakat, ahol már csak egy-két gyülekezeti tag van, de mindenképpen el kell hozzájuk juttatni az evangéliumot. Ez a mi küldetésünk, ez a mi kötelességünk. Igen, az egyekhez is, a kevesekhez is. És ez a legfontosabb. Minden más az után jön. És ha ajándékok és áldásokról beszélünk, akkor én szeretném tényleg Isten iránti hálával megemlíteni mindazokat a lelki ajándékokat, amiket nyújtottak azok a közösségi alkalmak, amelyeken együtt lehettünk, akár a szabadtéri evangelizációs alkalom Szerencsen, akár sárospataki gyülekezeti találkozó, mind-mind olyan megerősítő és lelkileg felemelő alkalmak voltak, amelyek meghatározzák az egyházkerületünk életét. Lehet, hogy két-három ilyen alkalomról van szó, de a súlyát és a fontosságát azt éreznünk kell. És még egy dolgot szeretnék említeni, ez pedig az intézményi hálózatunkat érinti. Hála Istennek az óvoda programot befejeztük az elmúlt évben. Nagy ajándék ez az Isten, amiben részesített bennünket. Nagyon sok munka volt benne, és itt szeretnék köszönetet mondani az egyház kerületünk munkatársainak azért a fáradtságért, és azért a sok-sok munkáért, amit ők áldozatkészen beletettek abba, hogy ezek az óvodák megépüljenek és elindulhassanak, azzal a reménységgel, hogy az evangélium hirdetésének a szintere lehetnek ezek az intézmények.
A közösségi alkalmakat említette, számon tartja egy református püspök, hogy hány helyre kellett mennie, vagy mondjuk hány ezer kilométer van már az autójában? Figyel erre menet közben?
Az, hogy hány ezer kilométert mentem az évben, arra figyelek, az közel 50 ezer kilométer, amit megtettem, és hálás vagyok Istennek azért, hogy ezt megtehettem. Ez Kárpát-medencei szinten, igen. Tehát ebben van Beregszász, van Rimaszombat, van Délvidék, természetesen. De hálás vagyok, hogy ezt megtehettem, hálás vagyok, hogy erőt adott Isten. Az, hogy hány alkalommal vettem részt, bevallom férfiasan és őszintén, nem tudom megmondani. De minden egyes hálaadó alkalom, minden egyes olyan alkalom, amikor egy gyülekezet közössége hálát adott azért, mert megújult a temploma, mert megújult a parókiája, amikor látta azt, hogy valamivel gyarapodott a gyülekezet, ez mind-mind felemelő volt számomra is, és örülök, hogy ennek én is részese lehettem.
A püspöki programjában az elsők között szerepelt, hogy ki kell vinni Isten igéjét az utcára, el kell vinni azokhoz az emberekhez, akik lehet, hogy nincsenek az egyház közelében. Ezt első alkalommal Kazincbarciken tették meg, a tavaly pedig Szerencsén tudták ezt megvalósítani. Hogyan értékeli püspök úr ezt az úttörő kezdeményezést az egyházkerületben? Most már vannak tapasztalatok.
A két alkalom tapasztalata az már azt hiszem, hogy releváns, és nagyon jó visszhangja volt mind a kettőnek. Körülbelül 700-an voltunk a Szerencsi szabadtéri evangelizációs napunkon, ami azt gondolom, hogy önmagában is nagy dolog. Nem mintha a számok bűveletébe szeretnék én esni, és a számok határoznák meg az életünket, de az mindenképpen örvendetes, hogyha ennyi emberhez el tudott jutni egy mondat, egy szó, egy ének, egy üzenet, hogy aztán ez hogyan és mikor termi meg a maga gyümölcsét, az Isten lelkének a munkája. Most is hiszem, hogy ez egy jó kezdeményezés, ez áldásában Istennek, és ha Isten éltet, akkor az idén is szeretnénk ezt folytatni.
Tehát lesz ennek folytatása, éppen erre akartam rákérdezni, és hogyha igen, akkor milyen településben gondolkodnak?
Igen, előre láthatólag most Sátorójóhelyre szeretnénk elmenni, és ott megtartanunk ezt az utcai evangelizációt. Hiszük, hogy áldás lesz rajta.
Ez hasonló talán az óvoda programhoz, vagy a gyermekek neveléséhez, mert ott sincs azonnali gyümölcse a pedagógusok munkájának, ahogyan ebben az esetben sem látszik talán azonnali eredmény.
Egészen biztosan így van. Azonnal eredmény nem látszik, viszont maga a küldetés a fontos, hogy kilépni a templom falai közül, mert azt láttuk és látjuk, hogy nem elég a templomba hívogatni, hanem nekünk kell az evangéliumot odavinni az emberekhez. Hogy ez ennek milyen gyümölcse lesz, és mikor, ez titok.
2023 a lelkipásztori hivatás éve volt a református egyházban. Hogy állnak ezzel a hivatással, Tiszán inneni lelkipásztorok?
Lelkipásztornak lenni az egy nagyon különleges dolog, és egy különleges elhívás és hivatás, mert egyszerre kell megfelelni a lelkipásztornak az Istentől való elhívásnak, és odafigyelni az ő küldésére. Másrészt viszont meg kell felelnie a maga szolgálati helyén. És ebben nagy nehézség van. Megvan benne a megfáradásnak, a kiégésnek a lehetősége. És ezért is gondoltuk, hogy szálljunk egy esztendőt a lelkipásztori szolgálatra, és figyeljünk oda különösen is a lelkipásztorokra. Mi ezt szerettük volna, és gyakoroltuk is, hogy kiskörökben találkozunk a lelkészekkel, és én ezt ebbe az évbe is, és a tavalyi évbe is ezt csináltam, és folytatjuk. Nagyon fontos, hogy kötetlenül megkérdezzük egymástól, nem csak formálisan, hogy hogy vagy, hogy érzed magad, mik a terheid, mik a gondjaid, mik az örömeid. Érezze a lelkipásztor azt, hogy ő egy közösségnek a tagja, és a közösség része, és számon tartjuk, és fontos az ő szolgálata és küldetése.
De talán épp ez az, ami a lelkipásztori szolgálat középpontjában kellene, hogy legyen a lelkek gondozása. De sok helyen panaszkodnak arról, hogy a lelkészek mindenesei a gyülekezetnek, és éppen arra esik a legkevésbé idő, ami a valódi feladat lenne. Mit gondol erről, püspök úr? Így van-e, és hogyha igen, akkor hogyan lehetne, vagy kell-e egyáltalán ezen változtatni?
Igen, így van, bár azt gondolom, hogy e tekintetben egész komoly átalakuláson mentek át a gyülekezeteink életei. Mert azok a beruházások, amelyek korábban a gyülekezetet magát terhelték, és a lelkipásztort terhelte annak a gondja, hogy mindent elintézzen és lerendezzen egy felújítással kapcsolatosan. Ebben azért történt változás, hiszen egyházkerületű projektek keretében igyekeztünk a templomokat, parókiákat is felújítani, és amennyire csak lehetett, az egyházkerület próbálta levenni a terhet, és átvenni a terhet a lelkipásztorokról, mert láttuk, hogy ebbe ők beleroppannak, és elveszi az energiájukat és az idejüket attól, hogy, és arról, hogy, hogy a gyülekezettel foglalkozzanak. Én azt hiszem, hogy ha az egyházkerület tudja ezeket a projekteket vezetni és irányítani, akkor nagy segítség ez a lelkipásztor számára.
2024 ismét a tematikus év lesz a református egyházban, az élő ige éve. Mi indokolta zsinati szinten éppen ennek a témának a kiválasztását? Hiszen az élő ige az mindig az egyház középpontjában van. Fel kell most erre hívni a figyelmet külön is?
Mindig az egyház középpontjában van, csak ez általában úgy vagyunk, mint a vasárnapi liturgiában az Úrnapi Istentiszteletben szereplő miatyánkkal, hogy elmondjuk nagyon sokszor, és sokszor úgy, hogy nem is gondoltuk végig, és nem is gondoljuk már végig, hogy mit is kérünk ebben az imádságban, megszokottá válik, és elveszíti igazán a lényegét. Hát, amikor az élő igéről beszélünk, akkor próbáltuk azt végig gondolni, hogy vegyük újra elő, és vegyük komolyan, és helyezünk nagyon nagy hangsúlyt arra, hogy az Isten igéje az mennyire fontos, hogy az Isten beszéde az élő és ható lelkeket újít, elevenít, és erre újra és újra most szeretnénk a figyelmet felhívni.
És talán nem is az igén van a hangsúly, hanem inkább azon a kifejezésen, hogy élő? Mitől élő lesz egyáltalán élő az ige?
Élő attól lesz az ige, hogy életet teremt, új életet teremt, megváltoztat, megelevenít. Az élet az egy csoda, és amikor az Isten igéje egy emberi szívben, lélekben elkezd munkálkodni, és ott életet fakaszt, az egy csoda. Az egy csoda, az életnek a csodája, és valóban élővé válik az ige, személyes üzenetté válik az ige, az enyém lesz, engem gazdagít, engem erősít, az én életemet újítja meg.
Egyházkerületi szinten hogyan készülnek erre a tematikus évre? Lesznek-e ennek kiemelt programjai, rendezvényei?
Ha Isten segít, szeretnénk. A programot most szeretnénk összeállítani e tekintetben. Még nincs kész programunk az idei évre, de mindenképpen szeretnénk tematikus alkalmakat is tartani lelkipásztoroknak, gyülekezeti tagoknak, és azokat a közösségi alkalmakat, amiket szervezünk, egy kicsit e köré csoportosítani, és hadd legyen a közösségi alkalmainknak ez a tematikája, az élőige.
Püspök úr, milyen gondolatokat tudna megfogalmazni az új évnek a küszöbén, a milyen évre számít 2024-ben, azok után, hogy az előző évek csupa nehézségekkel voltak tele. Túl lehet ezen lendülni?
Hát, hogy nem. A reménység Isten nem szégyenít meg. És azt hiszem, hogy minden év, amit elkezdhetünk, az rengeteg ajándékot és kincset hordoz magában, amit Isten elrejtett, és amit még nem tudunk és nem látunk, és ezekkel a kincsekkel és ajándékokkal szeretne megajándékozni. Én nagyon-nagyon-nagyon hiszek abban, hogy Isten megáldja ezt az esztendőt, és velünk lesz, és hordoz bennünket. Persze ez az is kell, hogy mi hűséggel maradjunk mellette, figyeljünk rá, engedelmeskedjünk neki, és legyünk alázatos és hiteles szolgái.
Van olyan területe az egyházkerület szolgálatának, amelyre kiemelt figyelmet kell majd fordítani 2024-ben?
Én azt hiszem, hogy különösen kiemelt területe nem lesz az esztendőnek, amire speciálisan figyelnünk kellene, az arra igen folyamatosan, és ez egyébként nem egy kis dolog, hogy az intézményeinket hogyan tudjuk fenntartani.
A legnagyobb intézmény fenntartó az egyházkerület, amelyik egyébként a legkisebb egyházkerület Magyarországon.
Így van, a legkisebb egyházkerület, ugyanakkor a legnagyobb intézmény fenntartó egyházkerület. Ugye 18 intézményünk van. Ennek a fenntartása, működtetése az folyamatos kihívást jelent, és valóban meg kell harcolni, hogy ezeket az intézményeket fönt tudjuk tartani. Ráadásul úgy, hogy a szakmai és a lelki élete ezeknek az intézményeknek gyarapodjon és gazdagodjon, hiszen a végső cél az mégiscsak az, hogy református keresztény fiatalokat tudjunk nevelni, és pedagógusokkal tudjunk dolgozni ezekben az intézményekben. Ha valami fontos, akkor ez biztos, hogy az idejében is fontos lesz. Ugyanilyen fontos lesz, hogy a diakónia intézményeinket, idősek otthonainkat és a MAON-t is megfelelő módon tudjuk fenntartani, és gondoskodni mindazokról az életekről, akiket Isten ránk bízott.